Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket a 255. dicséretnek az éneklésével, a 255. dicséretnek az első és második verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik a 255. dicséretben, mely igen jó az Úristent dicsérni. Helyünket elfoglalva, keresztelésre készülve a 329. dicséretünknek a második versét énekeljük. A 329. dicséretünknek a második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Helyünket elfoglalva, 119. Zsoltárt kezdjük el énekelni. Négy verset fogunk a 119. Zsoltárból az első négy verset énekelni. A 119. Zsoltárnak az első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben.
Thank you.
helyünkön maradva a református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a 19. úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
50. kérdés. Miért teszed hozzá, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő anyaszentek, hogy ő az az anyaszent egyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi fejünknek ez a dicsősége? Először azt, hogy Szent Lelke által mi belénk tagjaiba mennyei ajándékokat áraszt. Másodszor, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket. 52. kérdés. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem, Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhozatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszból egy kicsit kibővítve. Római levélből olvasom a 9. részből a 6. verssel kezdődő szakaszt, a 18. versig. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem, amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant a mi atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön. Ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, hogy ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, s hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk Isten megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, kegyelmes szeretetedért, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy nem ismeretlen előttünk a te neved, nem ismeretlen előttünk szeretetednek a kiteljesedése ezen a világon. Köszönjük, hogy személyesen is hittel élhetünk, hogy nem csak létezel, hanem megváltottál bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy elhívtál, azért, hogy a titkaidat előttünk felfedted. Hálásak vagyunk, mert a te igéddel nap mint nap vezetni tudsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak útmutatásul szolgálata igét, hanem a reménységünknek a forrása is. Köszönjük, hogy akkor, amikor betegségben, gyászban, szomorúságban is hozzád jövünk, bizakodással tehetjük le eléd a mi terheinket és félelmeinket és aggodalmainkat. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, mindenható örök, olyan, aki számára fontos az életünk minden helyzete, minden pillanata. Kérünk, hogy kegyelmesen tekints most ránk, és áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az igére figyelésünket, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 226. dicséretnek a második versét énekeljük. A 226. dicséretnek a második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most két verset olvasok újra, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a 9. rész 11. és 12. verseit. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Az elmúlt vasárnap azt mondtam az igehirdetés elején, hogy hát ez egy kicsit már emelt szint, mármint az a vasárnap, az az ige hirdetés, hát akkor ezen most emelünk még egy szintet. Nem biztos, hogy azoknak való ez az ige hirdetés, akik még nem ismerik az Urat. Pál apostol annak a gyülekezetnek ír Rómába, akik már ott vannak, akik megkeresztelkedtek, hitvallást tettek, azért, hogy növekedjenek a hitben, és bennünket is arra hív, hogy növekedjünk a hitben, akkor is, hogyha ez kihívásokkal is jár, és hát bizony ez néha jár ilyen hitbeli kihívásokkal. De egy kicsit tekintsünk vissza ezelőtt, mégpedig a 6. versre, amikor azt mondja az ige, hogy de ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. De a problémakör, amiről szó van, az az előzőekben is le van írva, és már előkerült, hogy milyen viszonya van azoknak egymáshoz, akik Izraelből származtak, és úgy lettek keresztjének Izrael népéből, és azoknak, akik nem Izrael népéből származtak, és úgy lettek keresztjének. Ez a levélben többször is előfordul, és egy olyan kérdés, ami úgy tűnik, hogy első pillanatban nem annyira a mi életünket érinti, hiszen nem tudok róla, hogy a gyülekezetünkben, vagy bármelyik általam ismert gyülekezetben ilyen feszültségek lennének, ilyen kérdések kerülnének elé. Mégis azt tapasztaltuk, azt gondolom, hogy ennek ellenére komoly útmutatást és tanítást, és egyben kapunk olyan üzenetet is, amely a magunk életére nézve is érdekes. Akár a tegnapi igében is, amikor arról olvastunk, hogy mennyire bánkódik Pál apostol, hogy akár rokonainak tekintjük azokat, akik vérszerinti rokonainak, akár pedig a népének, mint vérszerinti származási nemzetnek tekintjük azokat, akikről beszél, mindenképpen szomorkodik miattuk, és hogy mennyire ismerős kép ez számunkra, hogy mi is szomorkodunk azok miatt, akik hozzánk tartoznak, akik a rokonaink, akik a családtagjaink, vagy akár a mi népünknek a tagjai, és nem ismerik az Urat, és nem ismerik a Krisztusnak a szabadítását, és kívül vannak láthatóan, emberileg nézve legalábbis ebben a pillanatban az üdvösségen, hanem azzal szemben, vagy amellett, vagy azt halogatva élik az életüket. Hogy ez ami számunkra is egy komoly feladat, az értük való imádság, és egyszerre a hálaadás is, hogy mi is tudjunk hálát adni azokért, akik értünk imádkoznak, vagy imádkoztak, mert azt hiszem, hogy a legtöbb hívő ember élete mögött ott vannak az érte imádkozók, azok a nagymamák, vagy éppen nagyszülők, szülők, keresztszülők, rokonok, akik imádkoznak azért, hogy ő megismerje az Urat. Egyébként csak mondom, mi így együtt is szoktunk imádkozni a megkereszteltekért. Ugye április utolsó vasárnapján az egész gyülekezet is imádkozik, és újra áldást kérünk a megkeresztelt gyermekek családjaira, ahogy ez most is történt. De természetesen ez ott van nem csak a gyülekezet életében, hanem a magunk életében is. Ez a fajta aggodalom, ez a fajta reménység, és egyszerre a feladat is ránk nézve, hogy felelősek vagyunk azért a nemzedékért, akár közelebb, akár távolabb, akik között élünk az Isten akarata és az ő elhatározása szerint éljük az életünket minden napon és minden évben. De attól, hogy nem lettek Istennek a gyermekei mindnyájan az izraeliták, nem mindenki fogadta el, noha minden az övék volt, minden ismeret, a törvény, a kijelentés, az ígéret, minden az övék volt, ők járhattak tisztelni az Urat Jeruzsálembe, egyedül a népek közül, minden az övék volt, és mégsem lettek Istennek a gyermekei. Ez nem arra vonatkozik, hogy az Istennek ne lenne ereje, hogy mindezt megcselekedje, hanem az ő életükre vonatkozik. Az ő életükre vonatkozik, mert Isten döntése szerint elhívta azokat, akiket kiválasztott magának. És az a kérdés, ami itt előkerül, igazából az a nagy gondolat, hogy hogyan is történik ez a kiválasztás. Hogy lehet, hogy egyesek Istennek a gyermekei lesznek, hogy lehet, hogy mások meg nem. És hát, hogyha nagyon röviden akarnám mondani, akkor azt mondom, hogy ez az Úrnak a kezében van. Könyörülök, akin könyörülök. Nem a mi kezünkben van, és hogyha innen nézzük, akkor először is azt hiszem, hogy meg kell látni, hogy mekkora hálával tartozunk az Úrnak azért, hogy rajtunk könyörült, hogy hallhatjuk az evangéliumot, hogy itt vagyunk, nem csak itt, hanem ott vagyunk az Isten házában, ott vagyunk az Isten népének a közösségében, ott vagyunk, ahol hallatszik az evangélium, ahol az Isten igéje szól, ahol olvashatjuk, ahol vannak testvérek, akikkel együtt dicsőíthetjük, hogy az Úr elhívott bennünket oda, akár hol is tartunk az életünkben a döntések szerint, hogy azt gondoljuk, hogy egészen rátettük az életünket erre az útra, vagy azt gondoljuk, hogy azért vannak még hiányosságaink, és lehet még a hitben fejlődni, talán ebben mindig lehet. De azért mégiscsak ott van az, hogy micsoda kegyelem, hogy nekünk szól az Úr, hogy nekünk szól, és mi halljuk, hogy nem csak hallatszik valami, hanem hozzánk is szól, hogy kiválasztott, hogy elhívott a vele való közösségre, hogy imádkozhatunk hozzá, és hogy bízhatunk abban, hogy az imádságainkat meghallgatja, és meg akar bennünket tartani. Az ő döntése mindez, az, ahogy a nő ezt elhatározta. Beszéltem arról korábban, hogy nagyon nehéz lenne megérteni az Ószövetség nélkül az evangéliumot, hiszen itt is az ószövetségi példákat hozza, Ábrahámtól kezdve, akinek vannak a vérszerinti utódai, és ugye akinek vannak azok az utódai, akik ugyanúgy hitáltal követik az Urat, nem csak a származás szerint, mint ahogyan az izraeliták, hanem hitáltal, mint kezdetben Ábrahám is tette, tehát ugyanúgy példaképpen hozza Ábrahámnak a gyermekeit is. azt mondja, aki Izsáktól származik, azt fogják utódnak nevezni. Ugye itt egy nagyon érdekes helyzet állt elő, vagy legalábbis a maga nemében, ugye elhívta Isten Ábrahámot, megszólította őt, hogy kövesse, és hogy megígérte neki, hogy lesz fia, aki örökli majd a vagyon, mert nem volt Ábrahámnak és Sárának gyereke, sőt, egy csomó ígéretet kapott még, hogy nagy nép lesz az utódja, azt is megígérte neki, hogy kapnak majd egy országot, Kánaánt, meg is nevezte, illetve azt is, hogy majd a messiás, mint amit mi már tudunk, és azért vagyunk itt, az ő utódja lesz, vagy abból a népből fog származni az áldás minden nép számára. És hát azért Istennek az ígérete nem volt egy olyan, amit olyan könnyen lehetett elhinni, elfogadni, hanem azt volt, úgy tűnt, hogy ez nem lehetséges. Emberileg nézve nekik nem lehet egy gyerekük. És amikor az ember kap egy ígéretet, még bizakodik valamibe, akkor elgondolkodik, hogy lehet, hogy kicsit másképp van. Ők is elgondolkodtak ezen, és úgy gondolták, hogy hát akkor lehet, hogy nem is Sára lesz az anya, hanem majd Hágár a szolgáló. És született is tőle Ábrahámnak egy gyermeke, akit Izmaelnek neveznek, de Isten azt mondta, hogy nem ő az örökös, hanem az örökös, az majd Sárának a gyermeke lesz. Hát ez annyira hihetetlen volt, hogy amikor megérkeztek az angyalok, akiket nem ilyen szárnyakon repültek oda Ábrahámhoz és Sárához, hanem emberekként érkeztek, megvendégelték őket, és Sára hallgatózott a sátorban, miről beszélgetnek odabent a férfi, mikor már bevitte az ennivalót, és hát azt mondták, hogy egy év múlva gyermeke lesz Sárának, és kinevette őket. Talán ezért is lett Izsák, nevetés, kacagás, vagy pedig az öröm miatt, nem is tudom, de mindenképpen kinevette őket. Ennyire hihetetlen volt, hogy neki gyermeke legyen, és lett. És valóban az a gyermek lett az örökös, Izsák, és tőle származnak a többiek majd, az ősatya, úgy, ahogy Isten megmondta. Isten az ő tervét, azt véghez viszi. Még akkor is, hogyha mi nem hisszük el, mi nem tudjuk felfogni, akkor is véghez viszi a tervét. Egyébként, hogyha már a véghez viszi a tervét között, melyik a legcsodálatosabb terve, amit véghez vitt, akkor elárulom nektek számomra azt, hogy engem kiválasztott, hogy engem elhívott arra, hogy az övé legyek. Ez a leghihetetlenebb terve, vagy ez a leghihetetlenebb elképzelése, de ti is ugyanezt hihetitek, hogy valóban benneteket kiválasztott, és elhívott, hogy a övéi legyetek, hogy hozzá tartozzatok, hogy az atya gyermekei legyetek, hogy Krisztusnak a követői legyetek ebben a világban. Ez legalább olyan csodálatos, mint hogy Ábrahámnak megszületett az Izsák fia, és hogy Isten beteljesítette az ígéretét. Amit ő elhatározott, az véghez vitt, hogy a kegyelemnek a gyermekei legyünk. Véghez vitte, hogy legyen örökségünk a mennyben. Ő vitte véghez, az ő terve szerint. Ez elképzelhetetlen lenne, hogyha őszinték vagyunk, mert nem érdemeljük meg. Mert hát hogyan érdemelhetnénk ki azt, hogy Isten helyreállítson bennünket a bűneset után, amikor, egyébként olvastuk a római levélben is, hogy nem ezt érdemelnénk, ha érdemeink szerint bánna velünk az Úr. Szóval, a történet tovább is folytatódott, mert most jön az igazi emelt szint és az igazi csavar, hogy ugye Izsáknak is lettek gyerekei, maga az is egy nagyon szép sztori, hogy Izsáknak hogy lett Rebeka a felesége, de nézem az órát, nincs idő elmondani, olvassátok el a Bibliában. Egy nagyon szép találkozás, ahol egyébként, hogy dönti el Rebeka, hogy hozzámegy Izsákhoz, mondjuk így, miközben ugye egyébként jól arrébb van. Egy nagyon szép történet, na de ő lesz mindenképpen a gyermeke, és ott már két fiú születik. De még meg sem született a két fiú, azt mondja az ige, hogy mert ugyanis meg sem születtek a gyermekei, és nem is tettek sem jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, megmondták előre, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Mi ezen meg nem lepődünk, hát ők igen, mert hogy akkor volt egy rend. A rend az volt, hogy volt az első szülött fiú, és neki kellett volna örökölni az áldást, neki kellett volna örökölni a vagyonnak a nagyobbik részét, neki kellett volna továbbvinni azt, amit Isten rábízott Izsákra, Ábrahámra, Izsákra, és akkor ugye biztos mindenki tudja, hogy a két gyermek az Ézsau és Jákob. Ézsau az elsőszülött, ő az, aki az édesapjának a kedvence, talán így lehetne mondani, mert tudjuk, hogy vadász volt, és amikor vadászott, akkor hozta az édesapjának a vadhúst, amit el is készített neki, amikor azt kívánta, és hát ugye ez egy nagyon jól esett az édesapjának. A Jákob meg olyan mama kedvence volt, talán nem ez egy kicsit erős ebben a dologban, de az édesanyjának a kedvence volt, és hát már a történet is úgy indul, hogy Jákob átveri az édesapját, meg átveri a testvérét, egy csaló ez a Jákob, egy csaló. És ez a csaló lesz az örökös. Rendben van ez így? A csaló. Aki nem az örökös. Akinek másodszülöttnek kér, aki másodszülött, másodszorra született, ikrek, de másodjára született, hát a rende mégis az, hogy Ézsau, ő lenne az első, ugye ismerős a történet, hogy mondja már alig látszegény Izsák, hogy menj el fiam, és vadásszál nekem valamit, készítsd el, és akkor megáldalak, és hát már olyan öreg vagyok, hogy neked kell követni engem a családban, és így tovább, az atyai áldást megkapod. És utána meg közben Izsákhoz bemegy a fia, Jákob, és ő hát csellel meg, eljátsza, mintha ő lenne a testvére, és ő kapja meg az áldást. De rendben van ez így? Az Isten rámondhatja erre, hogy te, aki csalással szerezted meg, mégis te leszel? Igen. Isten azt csinál, amit akar. És itt jönnek a problémák. Isten azt tesz, amit akar. Isten szuverén. Ő Isten, mi meg emberek vagyunk. Sokszor belefutunk ebbe a helyzetbe, nem? Hogy mi azt mondjuk, hogy jobban tudjuk, hogy mit kéne tenni az Istennek. Jobban tudjuk, hogy hogyan kéne a dolgoknak lenni. Ha van egy csomó dolog, amire én is azt mondom, hogy hát azért ez a Covid, ez nem kellett volna. Tehát, uram, ezt nem így kellett volna. Én ezt kihagynám. Kihagytam volna a helyedbe. Mert nem azt mondom, hogy Isten az, aki ezt művelte, de hát, hogy nem biztos, hogy tudott róla, hát nem történhet semmi ebben a világban, amit Isten nem tud. Meg aztán ez a háború, hát ezzel sem vagyunk elégedettek, azt hiszem, ezt megoszthatjuk egymással közösen, hogy ez nem jó van ez így. Hát, és akkor jönnek a gondolatok, de Isten ezt miért engedi meg? Ugye, hol teljesen jó szándékkal, szomorúan megyünk Isten elé, hogy Uram, de hát miért én? Zsoltárok egyébként tele vannak ezzel. Uram, már miért engem bántasz? Miért engem sújt az ítélet? Miközben itt vannak a gonoszok, és nézd meg, hogy milyen jól élnek, és milyen jól megy nekik. Én meg itt vagyok, nyomorult. Aki hiszek benned, és mégis. Szóval, hogy jól van ez így? Hogy van ez így? Hogy tudunk ezzel mit kezdeni az életünkben? Sokszor, hogy hát mi hiszünk az Úrban, és hogy a hívő ember az, aki elérje a tragédia, hogy a hívő ember az, akit a nehézségek sújtanak, hogy a hívő ember az, akinek néha, vagy sokszor, vagy alkalmanként nehezebb, mint a hitetlennek. Hát hogy van ez? Hát hogy van az, Uram, hogy a dolgok, mintha nem úgy lennének, ahogy te azt elképzelted. Te azt mondtad, hogy így meg így kellene élni, és hát nem ez történik a világban. Az a gond ezzel igazából, hogy nem tudjuk a helyünket, kedves testvérek, nem tudjuk a helyünket. Mert mi teremtmények vagyunk, és nekünk nem az a dolgunk, hogy Isten akaratát felülbíráljuk, bár én azt gondolom, hogy ez sokszor teljesen jó szándékkal, hittel, úgy, ahogy a zsoltárokba tesszük, és szabad is az Istenhez így menni, szabad így akár perelni az Istennel is, szabad, csak a végén el kell oda jutni, hogy legyen meg a te akaratod, úgy, ahogy az Úr Jézus imádkozott a Gecsemáné kertjében, hogy Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Nem baj, szerintem ez annyira jó, hogy Jézussal ez így megtörtént, és hogy ez megmaradt, és hogy mi tudjuk ezt, hogy maga az Úr Jézus is egy nagyon nehéz helyzetben azt mondta, Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És nem baj, ha imádkozunk, hogy múljék el az a pohár, ami keserű pohár, ami nem jó, ami csapás, amit nem szeretünk, nem baj. Testvérek, lehet. De valahol mindig ott kell legyen a végén az, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy abba kell bele nyugodnunk. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen tanítás, ami számunkra is, tanítás is a számunkra is. Tehát ilyen üzenete is van. Ezt is látom, hogy ilyen fajta segítség is mindaz, amit az Úr Jézus átélt. Szóval ott vagyunk, és azt látjuk, hogy nem így kéne lenni. Aztán persze vannak olyanok, akik ezt Isten ellen, Istennel szemben próbálják megtenni egyfajta magyarázatként. Hát, ha lenne Isten, ez meg az nem történne. Nyilván tudjuk, hogy ez így nem igaz, és nem értenek az egészből semmit, nincs is jelentőség, amit mondanak, legyünk őszinték, mert nem ez számít, hogy mit mondanak a mások, hanem az számít, hogy mit mond az Isten. Szóval a probléma az, hogy a helyünkre kell kerülnünk. Mikor kerülünk a helyünkre?
Hogyha azt kérdezzük, hogy Uram, ez miért így van? Uram, ez miért úgy van? Miért lettem beteg? Miért így alakult az életem? Miért nem úgy alakult, mint másnak? Hát más szerettem volna. Boldogabb életet. Jobb szülőket, jobb testvéreket, jobb munkahelyet, több észt, nagyobb sikert, több szerencsét. Mennyi mindent szeretnék én? Az a baj, hogy rossz a helyzetünk, rossz szempontból nézzük. Azt mondjuk, hogy Uram, miért nem úgy van, hogy? Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Uram, én mit tettem? Mi van az én életemben? Mi az én dolgom? Nem az a kérdés, hogy Isten mit tesz. A Isten azt tesz, amit akar. Ebben nem tudunk beleszólni. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Azért nagyon jó, hogy a végén az van, hogy a könyörülő Istené. Azért ez nekem egy nagyon fontos rész ebben a kis mondatban. Mind a mellett, hogy látjuk, hogy valóban Isten hatalmas Isten. Az ő kezében van a világ mindenség. Szóval ő azt tesz, amit akar. Úgy cselekszik, ahogyan akar. Ebben nem tudunk beleszólni. De abban bele tudunk szólni, hogy én mit teszek. Hogy igen mondok-e a hívására, hogy megvizsgálom-e az életemet, hogy így akar az Isten látni. Ezt akarja tenni. Van egy érdekes könyv, ami... Minden érdekes, amit mondok, de ez a könyv is érdekes. Szóval van egy érdekes könyv, ami arról szól, az a címe, hogy házassági karambolok. Csak egy kicsike könyv, és egy nagyon bosszantó könyv egyébként. Azért bosszantó könyv, mert ezt arra írták, hogy ha majd valakinek ilyen házassági problémái lennének, és kinek nincsenek, legyünk őszinték, hogy őszintén. Tehát ugye, aki hajózik, az számíthat a viharra. Minden házasságban van vihar. Amiben nincs vihar, az nem is házasság, nem? Szóval igazából az ember előveszi, hogy na hát, és akkor elégedett. Legtöbbször elégedetlen vagyok a párommal, nem? Tehát, hogy magammal is, de az ritkább. És akkor előveszi ezt a könyvet, és mire jut vele? Nem az van írva, hogy neked igazad van, mert a feleségednek ilyennek meg ilyennek kéne lenni. Ezt én tudom magamtól is. De oda nem az van írva, hanem az van írva, hogy mit vár tőlem az Isten. Ezért bosszantó a könyv. Hogy előveszem, hogy na, akkor nézzük csak, és akkor kiderül, hogy rólam szól. És valahogy ez van az egész evangélium, hogy rólam szól. Nem arról szól, hogy Isten mit tesz, Isten azt tesz, amit akar. Én mit teszek? Rólam szól. Én azt tettem, amit az Úr elvárt tőlem. Úgy éltem, úgy szerettem, úgy bocsátottam meg. Úgy ragaszkodtam hozzá, úgy követtem, ahogyan... Mert nem az a kérdés, hogy Ézsau vagy Jákob. Az a kérdés, hogy rá kell jöjjek, hogy én vagyok a Jákob, és hogy én mit teszek. Én vagyok az, aki nem érdemeltem meg a kegyelmet. Jákob nem érdemelte meg a kegyelmet. Nem érdemelte meg, hogy Isten vele legyen, de Isten mégis őt választotta. Ilyenek vagyunk mi is, Jákobok. Isten választott bennünket. De ezt meg kell látni, hogy választott bennünket és elhívott. Pedig mások lehet, hogy jobbak voltak, lehet, hogy mások úgy tűnt, hogy ügyesebbek, hogy hívőbbek, hogy odaszántabbak, de mégis minket hívott el, mert nekünk adja az ígéretet, az örök életnek az ígéretét. Vár bennünket Isten. Mi mit teszünk? Nem Isten számon kérni, ez az emelt szint, emelt szintje, amiről beszéltem, mert ugye leülni és számon kérni a másikat, meg számon kérni az Istent, azt mindenki tudja. De arra rájönni, hogy Uram, a te döntésed van ebben a világban. De én mit teszek? Hogyan élek ebben a helyzetben? Hogyan szeretlek téged? Hogyan követlek téged? És hogyan teszem azt, amire elhívtál, az már az én dolgom. Arról nekem kell számot adnom. Az az én feladatom, azt nekem kell követnem. Ott, ahol vagyok, foglalkozzak a magam dolgával, a magam feladataival. Másokon könnyű ítélkezni, könnyű másokat számon kérni. De Isten szeretete, ha kiárad ránk, akkor nekünk ezt kell követni. Ugye itt a tovább olvasott részben van a 16.9.16, ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Olyan jó, hogy így fejeződik be ez a mondat, és én is így szeretném befejezni. Isten azt tesz, amit jónak lát. Az a jó, amit Isten tesz. De a végén ott van, hogy a könyörülő Istené, hogy ez az Isten egy könyörülő Isten, hogy a mi Úrunk az egy könyörülő Úr. És hogyha a magunk bűneire nézünk, a magunk életére nézünk, akkor azt látjuk, hogy ő egy könyörülő Isten. Mert nem tettünk még semmit, és már elválasztott bennünket. És olyan jó, hogy a keresztelés is pont erre utal, hogy ugyan még meg sem formált szent kezed, már elválasztottál, már elhívtál arra, hogy a tiéd legyek. Te eldöntötted. Vajon értjük ezt, hogy ti el vagytok hívva az életetek felől, Isten döntést hozott, hogy az övéi legyetek? És mi a folytatás? Övéi vagyunk? Követjük őt? Igyekszünk? Örvendezünk minden úrvacsorakor annak, hogy megszabadított bennünket? Dicsőítjük őt együtt a közösségben? Van erre időnk, vagy valami más foglalja el az időnket? Van időnk arra, hogy imádkozzunk, hogy Istenre figyeljünk? Vajon látjuk-e ennek a nagyszerűségét? Van egy könyörülő Istenünk, és ez a könyörülő Isten meglátja az életünket, és nem hagy magunkra. És nem csak, hogy nem hagy magunkra, hanem elkísérés örökkön-örökké, ami könyörülő Istenünk marad. Most, ebben az életben, és ezt követően is. Ilyen Urunk van, ide tartozunk hozzá. Amen. Isten igéjére válaszul a 77. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik, bár ezt kezdő énekként szoktuk énekelni, eddig én is csak arra választottam, de most valahogy úgy éreztem, hogy ide illik ennek a igének, ennek az ige hirdetésnek a végére. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük hálaadásunkat és kéréseinket egy perces csendes imádságban az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy a te kiválasztó szereteteddel szólítottál meg bennünket. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, ismerhetjük a te nevedet, és segítségül hívhatjuk. Köszönjük neked, hogy dicsőíthetünk téged, és köszönjük, hogy közösséget adtál számunkra, akikkel együtt hívhatunk segítségül, akikkel együtt egymás bizonyságtételéből is erősödhetünk. Kérünk, hogy tarts meg bennünket a hitnek az útján, tarts meg a te népednek a közösségében, s add a te szent lelkednek a vezetését, atyánk, minden helyzetben. Urunk, köszönjük, hogy körülveszel bennünket nap mint nap az áldásaiddal, és köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a mi kéréseinkkel, és kérünk, hogy áld meg azt a családot, akikkel együtt örültünk most gyermeküknek, és kértük, hogy fogadd be a veled való szövetségbe őket és gyermeküket. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a betegeinkért. Tudod, hogy mennyien vannak a gyülekezetben, akik betegek, akik gyógyulást remélnek, várják a Te segítségedet, és kérünk, hallgass meg az ő imádságukat. Különösen is, Urunk, ezen a vasárnapon gyülekezeti tagunk unokájáért imádkozunk, aki szívműtétre készül. Kérünk, hogy légy ott vele, a családdal, az orvosokkal, segítsd meg őt, és erősítsed meg a Te hatalmas kezed. Atyánk, így könyörgünk, hogy hallgass meg azoknak az imádságát is, akik nehéz helyzetben vannak, akár magánéletükben reménykednek a Te segítő kezedben, emberi kapcsolataikban, akár a egzisztenciális kérdésekben kerültek olyan helyzetbe, amiben a Te segítségedet kérik. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk közösségként is hozzád. Hálát adunk a kirándulásért, hálát adunk a mögöttünk levő időkért. Imádkozunk azért, hogy a Te kegyelmeddel élhessük a napjainkat. Kérünk Téged, hogy tarts meg bennünket, és tartsd meg gyülekezetünket. Imádkozunk a mi református, magyar református egyházunkért, gyülekezeteinkért, minden keresztjén gyülekezetért, imádkozunk nemzetünkért, különösen is könyörgünk kárpátaljai testvéreinkért ezekben a nehéz időkben. Könyörgünk hozzád, Atyánk, hogy legyen béke és érjen véget ez a szörnyű háború. Légy segítségül mindazoknak, akik kiszolgáltatottak ebben a helyzetben. Egyházunk, népünk vezetőinek kérünk bölcsességet és a Te kegyelmedet. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, annyi minden van, amiért hálát adhatnánk és imádkozhatnánk. Együtt mondjuk el most azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig kapott adományokat, persejpénz, egyházfenntartói hozzájárulás és Isten dicsőségére érkezett adományokat. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, ránk következő vasárnap istentiszteletet tartunk, és a hétközben pedig a szokott alkalmakat tartjuk meg. A tegnap gyülekezeti kiránduláson voltunk majdnem egy teljes busznyian, Bajnán, illetve Tatán a felújított kastélyokat néztük meg kívül belül. Nagyon szép élmény volt, illetve Szomódon a református templomot tekintettük meg az új süvegével együtt, amely nemrég készült, ott is ebédeltünk. Köszönöm szépen Szelecki Aurélnak a szervezést, a lebonyolítást, a gyülekezeti kirándulásnak az intézését. Egy beszámoló is készült, ez egyrészt már a hirdetőtáblán elérhető, illetve rövidesen majd a interneten is megtekinthető lesz, elolvasható lesz. Ha már a kirándulásnál tartunk, két év után újra terveződött és szerveződik a harmadik észak-olaszországi kirándulásunk. Ugye ez a Piavéig jutna el. A kirándulás sorozatnak az a címe, hogy a Piave, de van egy központi, a hősök tiszteletére ez a sorozatnak a címe, ez lett a címe. Ez van a magyar kápolnának a bejáratához írva, hogy a hősök tiszteletére. Ugye az észak-olaszországi front, első világháborús front katonai emlékhelyeit, temetőit látogatjuk meg, ez a fő irányvonala, és most a Piávéig jutnánk el. Megtörtént az előzetes jelentkezés azoké, akik az előző programban jelentkeztek, de a Covid miatt elmaradt. Most újra nyílik a lehetőség mindenki számára. Interneten is elérhető. Jelentkezni kérjük, hogy akinek van elérése, ott tegye azon keresztül, de a program itt is elérhető a iratmissziós asztalnál, illetve a hirdetőknél ki van téve. Szeptember 29. október 2, ez egy 4 napos kirándulás, Triest és környéke, Verona, hát sok minden van benne, tessenek megnézni, szeretettel várjuk erre a gyülekezeti kirándulásra is a testvéreket. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, majd az áldás és nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A záró énekünk a 398. dicséretnek az 5 verse, Úr lesz a Jézus mindenütt, így kezdődik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.